Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük 412. számú dicséretünk második versét. 412. számú dicséretünk második versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmennél azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anyaszentegyháznak? Ha igen, feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga, és önként tegyen vallást a gyülekezet színe előtt a konfirmációval. Ha igen, feleljétek, ígérjük.
Ígérjük.
Gyertek, tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, a gyülekezettel együtt elmondva az apostoli vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi úrban. Kifogadhaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalalt és eltemetteték. Száll a halál a poklokra, harmadnapon holottaiból feltámadt, felmenj a mennyekben, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan része eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszen Szentlélekben, hiszen egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszen a szenteknek egyességét, bűneink megbocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hagyjuk meg a fejünket is. Drága szerető mennyei édesanyánk, olyan nagy öröm mindig, amikor a keresztelő egy egész lelki család, a gyülekezet ünnepelhet. Így szeretnénk neked hálát adni azért a drága családért, akik ma elhozták a gyermeküket, hogy részesüljön a keresztség szentségében. Köszönjük, hogy adtad nekik ezt a kedves kisgyermeket. Köszönjük, hogy vigyázzál rájuk, és megtartotta őket a szülés nehéz óráján. És köszönjük azt is, hogy hihetjük, igényt tartasz erre a kisgyermekre. hiszen te adtad őt ajándékul a szüleinek. Szeretnénk könyörögni is ezért a családért, Urunk. Adj a szülőknek kérünk bölcsességet és szeretetet gyermekük neveléséhez. Könyörögni azért, hogy ez a kisgyermek szeretetben és békességben nőjön fel. Drága Jézusunk, könyörgünk azért is, hogy egyszer majd megértse azt a csodálatos misztériumot, amiben most részesül, amelyben azt üzened neki, hogy szereted és megváltottad őt. Könyörgünk, áld meg azt, amit a te parancsolnál engedve cselekszünk most. Amen.
Folytassuk Isten tiszteletünket Úrunk magasztalásával énekelve 711. számú dicséretünket. A 711. számú dicséretet fogjuk végig énekelni mind a négy versével. Az első vers így kezdődik. Innen Isten most előtte szívem utálom.
Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, jöttünk hódolni eléd. Hódolni nagyságodért és szentségedért. Dicsérünk, magasztalunk és áldunk, mert még tart a kegyelmi idő. Újra és újra szólítasz bennünket, hirdetteted az igét, és tanácsolsz bennünket. Köszönjük neked ezt a kegyelmet, atyánk. Köszönjük azt is, hogy szeretsz, és oltalmazol bennünket. Köszönjük nyereségeinket, és veszteségeinket egyaránt, hiszen tudhatjuk, hihetjük, minden, ami az életünkben történik, az mind a te tudtoddal és engedélyeddel történik. Szeretnénk eléd hozni, Urunk, gyászoló testvéreinket, akiket veszteségért. Töltsd be az ő hiányukat, te gyógyítsd a megsebzett szíveket. Könyörögni is szeretnénk hozzád áldásoknak, Atya. Kérünk, ne szóljon igét hiába, hanem hívjon bűnbánatra. Hívjon egészen Krisztus keresztjéig, hogy ott megszabaduljunk mindentől, ami lehúz, ami megkötöz. Adj nekünk valóságos szabadulást minden bűnünkből. Hisszük, hogy ezt kegyelmesen meg fogod cselekedni velünk. Légy áldott azért, mert meghallgattál bennünket szent fiadért, a Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetésnek az alapigéjét olvasom közöttetek, úgy, amint az írva található az Új Szövetségben, János Evangélium a 8. fejezetében, az első 11 igeversben. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földre. Mikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kezdtek kimenni, kezdve a véneken. Ő pedig egyedül maradt ott a középen. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő pedig így felelt: senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Amen. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy egy személyes vallomással kezdjem ezt a mai ige hirdetést. A felolvasott ige szakaszunk egy nagyon-nagyon gazdag történet, ami azon igék közé tartozik, ami nagyon-nagyon közel áll az én szívemhez. Csodálatos, gyönyörű, felemelő történet ez. Csodálatos, mert egészen nyilvánvaló módon szinte kikiabál belőle a Bibliának a nagy üzenete, hogy ember, szeretlek, és megbocsájtottam neked. És még itt a bevezetőben hadd mondjam el, talán többen tudják, hogy a nyári táborainkban, az idősebb korosztályokban rendszeres programunk a szombat délelőtti úgynevezett Biblia tanulmány. Idén az Agnus Ifiben ezt az ige szakaszt, amit most felolvastam, ezt tanulmányoztuk. Ilyenkor mindenki csendben elvonul, az igére figyel, imádkozik fölötte, és amit megértett, azt leírja egy lapra. És miután letelik ez a megadott 1-1,5 óra, utána összegyűlünk a templomban, és végigbeszéljük mindazt, amit megértettünk. Az idei az egy nagyon-nagyon mély és áldott beszélgetés volt erről az igéről. Kedves testvérek, felolvasott igényben Jézus Krisztust Jeruzsálemben, a fővárosban találjuk a lombsátrak ünnepén. Ekkor már nagy híre volt a mesternek, és az ünnep alatt is rendszeresen járt a templomba tanítani, és ott mindig nagy sokaság vette őt körül, hallgatták őt. A diaszpórában élő zsidóság szerte a világból ilyenkor Jeruzsálembe sereglett, hogy részt vegyem ezen a nagy ünnepen. Rengeteg árus, étel és ital, óriási tömeg. A lombsátrak ünnepén egész Jeruzsálem felbojdult. Ezen az ünnepen az egyik fő nap az úgynevezett fákja tánc estéje volt. Ez a legvidámabb este, a fény ünnepe, amikor a zsidók ünnepelték Istent. És arra emlékeztek, hogy régen a pusztában hogyan vezette őket tűzoszlopként az Úr. Arra emlékeztek, hogy hogyan vezette őket. Ezen a napon mondhatnánk azt is, hogy kötelező volt ünnepelni. Ennek a mulatságnak a másnapján találjuk Jézust a templomban. Ez a közvetlen folytatás. Azt olvassuk, hogy Jézus korán reggel elment a templomba, és tanította az ott lévő sokaságot. És ekkor érkezik egy különös kis csoport, egy nőt behurcolva a templomba. Ez a kis csoport a zsidók vezetőiből, a főtanács tagjaiból állt, akik előtte való este eldöntötték, hogy Jézust el kell veszélyteni. És el is tervezték, hogy ezt igazából egyetlen egy módon lehet megtenni, mégpedig úgy, hogyha Jézus súlyosan vét a törvény ellen. Hiszen most sokan vannak Jeruzsálemben. És akkor mindenki hallhatja, mindenki láthatja azt, hogy Jézus nem tiszteli a törvényeket. Meg is született a terv egy halálos bűn figyelmen kívülhagyása, mint a házasságtörés, éppen megfelel ennek a célnak. És nem is volt más dolguk, mint keresni egy szerencsétlent, akivel csapdába tudják csalni Jézust. Azt hiszem, hogy nem volt nehéz dolguk találni valakit, aki vét a törvény ellen. Hiszen egy átmulatott éjszaka után hajnalban vagyunk. Könnyű lehetett olyat találni, aki megszegi a törvényt. Jézus elé vittek egy nőt, akit házasságtörésen értek. Az akkori zsidó törvény szerint ez azt jelentette, hogyha egy nős férfi vagy egy férjes asszony megcsalja a párját, akkor mind a kettőre halál vár. Arra is, aki elköveti és akivel elköveti. Még ugye a 10 parancsolatban is ezt olvassuk, hogy ne paráználkodj, azaz ne törj házasságot. Ezt az asszonyt rajta kapják, és őt egyedül Jézus elé viszik a templomba. Nyilvánvaló a bűn, hiszen rajta kapták, több szemtanú is van, és így védekezni sincs semmi esélye. A törvény ebben az esetben kövezést írt elő. Ez azt jelentette, hogy először a sértett fél, vagy a legmagasabb rangú vén kezdte el a kövezést. Majd utána mindenki más jött. Addig dobálták rá a köveket, amíg meg nem halt. Ez egy borzalmas halál. Tökéletes a csapda. Tipikusan két legyet lehet ütni egy csapásra. Megkövezünk egy asszonyt, így mi, a zsidó tanács képviselői egészen jó színben tűnünk föl, mint a törvény őrei, és közben Jézust is el tudjuk veszélyteni, hiszen hogyha ellent mond, akkor ellentmondott a 10 parancsolatnak. Tehát őt is perbe lehet fogni. Szinte, értsétek jól, ördög ilyen zseniális terv. És itt álljunk meg egy pillanatra. Úgy elgondolkodtam azon, hogy több szempontból is milyen szörnyű az, amit a farizeusok és az írástudók tesznek, a zsidó tanács tagjai. Gyilkos indulattal mentek be a templomba. Mert az nyilvánvaló volt, hogy Jézus bármit mond, ezt a nőt halálra fogják kövezni. Ha pedig ellene mond a törvénynek, akkor Jézust is megölik. Kövekkel mennek a templomba, hogy kivégezzenek ott bent egy nőt, és lehetőleg Jézust is elveszejtsék. Nem furcsa kép ez? Kövezni? Gyilkolni a templomban? Isten házában? Ahol farizeusként, írástudóként oly sokszor beszélnek, prédikálnak arról, hogy az Isten szeret, hogy az Isten bűnöket bocsájt meg, hogy a bűnbánót visszafogadja magához, hogy szereti az elesettet. Nem furcsa dolog ez, hogy a kegyelem házában a legnagyobb kegyetlenségre készülnek? Milyen irgalmatlan és kemény a szívük. Bevitték ezt a nőt Isten házába, hogy ott igazságot szolgáltassanak neki. Kövekkel, gyilkos indulattal mentek be a templomba. Kedves testvérek, örök időkre szóló figyelmeztetés ez minden keresztjénnek is. Én vajon milyen szívvel szoktam bejönni a templomba? Nagy kísértés ez nekünk keresztjéneknek is. Nyilván nem a klasszikus értelemben vett kövezés, de ahhoz valami egészen hasonló. Például, hogy megtudok valakiről valamit, és onnantól kezdve elkönyveltem magamban, hogy ő ilyen. Sokszor olyan kíméletlenül tudunk fogalmazni, beszélni a másikról. Ó, hányszor kezdünk így egy mondatot, hogy képzeld, mit hallottam róla. Az az ember az ilyen. Nem fogod elhinni, hogy mit csinált. Ő nem fog már megváltozni. Kedves testvérek, szörnyű az, amikor egy gyülekezeten belül így gondolkodnak. Ez valójában nem is áll olyan túl messze a kövezéstől. Mert lelki értelemben ezt tesszük, amikor kibeszéljük a másikat. Különösen nagy kísértés a másiknak a kibeszélése, hogy ki, mikor, mit és hol csinált. Tegyük le ezeket a lelki köveket, mert Jézus sem ragadott követ. Gondolj csak bele abba, hogy milyen rossz, amikor magadról hallod vissza. Akár igaz, akár nem. Lelki értelemben ugye az felér egy kövezéssel, mert fáj. Tedd le ezeket a lelki köveket. Nincs rájuk semmi szükség. Kedves testvérek, Jézusnak erre a csapdára az első válasza a csend volt. Így olvastuk, így szóltak Jézushoz, Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Azt, hogy mit írt Jézus ott a földre, a porba, azt nem tudjuk. Nem számol be róla a Szentírás. Sokkal fontosabb azonban az idő, ami eltelik. Képzeljük csak magunk elé a jelenetet. Hogyha elkezdünk írni a porba, az jóval több idő, mint hogyha tollal vagy ceruzával írunk. Időt hagy Jézus arra, hogy a farizeusok és az írástudók rádöbbenjenek arra, hogy hol vannak, és mit akarnak. Ebben a csendben megszólalhatott volna a lelkiismeretük. Tudjátok ti, hogy mit akartok tenni? Egy nőt halálra kövezni a templomban? Isten házában gyilkolni? Tényleg ezt akarjátok? Azonban a lelkiismeretük néma maradt. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik, aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ, és lehajolva tovább írt a földre. Erre a válaszra nyilvánvalóan senki nem számított. Ugye, hogy szó volt róla a kövezést, azt a sértett fél, vagy a jelenlévő legmagasabb rangú vén kezdte meg. Se a sértett nincsen jelen, se a zsidó vezetésben nincsen senki, aki megkezdhetné a kövezést. Az kezdje el, aki ebben a kérdésben bűntelen, mondja Jézus. Az kezdje el. És azt olvassuk, hogy először a vének, akik kezdhették volna, elkezdenek kimenni. Aztán mindenki más. Mert a lelkiismeretük végre megszólalt. Mégsem egészen büntelenek ebben a dologban. Kedves testvérek, különös dolog ez, mert egészen addig ki akarták végezni ezt a nőt, ameddig nem vettek tudomást arról, hogy ők maguk is érintettek ebben a bűnben. Csak ők éppen nem lepleződtek le mások előtt. Picit olyan ez a korábbi képnél maradva, hogy kibeszélem a másikat a háta mögött, mert kiderült róla egy nyilvánvaló bűn, mondjuk megcsalta a párját. Az igaz, hogy én is tettem ilyet? Vagy ha nem is tettem, de gondoltam rá, Csak éppen nem derült ki. Csak én tudom. Furcsa dolog ez, mert arról beszél, hogy valójában én is megtettem, csak nem derült ki rólam. Ezért önmagamat nem is látom bűnösnek. Sőt, talán inkább még ügyesnek, hogy nem derült ki, nem buktam le. Ó, de irgalmatlan tud lenni az ember a másik bűnével szemben, még akkor is, hogyha magamnak van egy hasonló, vagy éppen ugyanolyan bűne. A farizeusoknak a szívében, fejében meg sem fordult a gondolat, hogy egyébként ők maguk ebben a bűnben ugyanúgy érintettek, egészen addig, amíg Jézus rá nem világított, hogy ők sem ártalanok. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. Miután elhangzik ez a mondat Jézus szájából, a farizeusok a lelkiismeretüktől vádoltatva kimentek a templomból, mert megértették, hogy ők is érintettek a bűnben. Ez pedig a történetnek talán a legszomorúbb jelenete. Végre megszólalt a lelkiismeretük. Végre megszólalt a lelkiismeretük, vádolja őket, és ők elmennek a templomból. Pedig pont most kellett volna ott maradniuk. Végre megszólalt a lelkiismeretük, hogy ők is vétkesek, és a lehető legrosszabbat teszik. Elmennek a templomból, Jézus közeléből. Pedig ha ott maradtak volna, talán ők is meghallhatták volna a boldogító felmentést, amit az asszony hallott. Kedves testvérek, amikor Isten lelke utoléri az embert, és hogyha a lelkiismeret végre megszólal, akkor egyetlen helyre lehet csak menni, ahol megnyugvás van, Jézusnál. Mert semmi más nem tud megnyugvást adni a bűnök súlya alól, semmi és senki más. Egyedül ő tudja elnémítani a vádló hangot. Emlékszem egyszer, hogy valamelyik tábor előtt beszélgettem valakivel. Azért hívott, hogy szeretné lemondani a tábort, mert nincsen olyan lelki állapotban, hogy eljöjjön, és úgy gondolta, hogy így nincsen értelme. És mondtam neki, hogy éppen ezért gyere el. Pont ezért van ott a helyed. Gyere el! Nagyon sok telefonhívás után végül is eljött. És a tábornak a végén megöleltük egymást. És azt mondta, hogy köszönöm, hogy nyüstöltél, mert pontosan erre volt szükségem. Ne menj el Jézus közeléből. Mert mi történik, amikor valaki Jézus közelében marad? Kiderül a felolvasott igéből. Az írástudók és a farizeusok kimennek a templomból, a per véget ért, és nem lesz kövezés. Elmentek a vádlók. Ez a nő is elmehetne, hiszen véget ért a per. Ő mégis ott marad, és rajta kívül még egy valaki. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Az egyetlen, aki ott maradt ezzel az asszonnyal, Jézus, egyedül ő az, aki ténylegesen elítélhetné ezt a nőt. Azonban Jézus sem ítéli el. Ehelyett ad neki valamit, kegyelmet. Gondoljatok bele, néhány perccel korábban ez a nő biztos lehetett abban, hogy ő most meg fog halni. Minden ellene szólt, és most mégis szabad. És Jézus azon túl, hogy kegyelmet ad ennek az asszonynak, megajándékozza egy még nagyobb dologgal. Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezzél. Ez a mostantól fogva, ez azt jelenti, hogy az életednek volt eddig egy szakasza, de most valami új indul. Mostantól fogva máshogy lesz. Egy más minőségű, egy örökké tartó élet, mostantól fogva. Nem gyönyörű kép ez, testvérek? Ezt a nőt úgy vitték be a templomba, hogy halál vár rá, és halál helyett pedig örök életet kap. Ugye milyen gyönyörű és felemelő ez a történet? Kedves testvérek, végezetül gondolkodjunk arról, hogy a házasságtörő nőnek a története lehet a mi történetünk is. Hogyha figyelmesen olvassuk az igét, felfedezhetünk benne egy különös kifejezést, amit a Szentírás gyakran használ egy személlyel kapcsolatban. Hogy is nevezi a történetben Jézus a farizeusokat és az írástudókat? A vádlók. Asszony, hol vannak a te vádlóid? Jézus vádlónak nevezi itt a farizeusokat és az írástudókat. Ezt a szót azonban valaki másra szokta használni. A Szentírás a sátánról beszél így, mint a nagy vádló, aki vádolja az embert az Isten előtt elkövetett bűnökért. Mert a bűn árát, azt meg kell fizetni. A történetben az elkövetett bűnnek a fizetsége, az halál, az kövezés. Egy helyen így beszél a Szentírás, a bűn zsoldja a halál, tehát azt meg kell fizetni. Jézus a történetben megbocsátja az asszonynak a bűneit, de a bűn adósság az megmarad. A bűn adósság megmarad, mert végül is ez a nő elkövette azt a bűnt, amivel vádolták. Jézus sem mondta, hogy nem követte el. Jézus megbocsátja neki, de a bűn adósság az megmaradt. Ezt vette Jézus magára. Hogy ne az asszonyt kövezzék halálra, hanem ő hal meg helyette, érte is a kereszten. Értitek? Ugye milyen gyönyörűen csodálatos ez az ige szakasz? Ez azt is jelenti, hogy a te, meg az én nyilvánvaló vagy titkos bűneimért nem nekem kell számot adnom. A számadás következménye az mindig egyértelmű, az ítélet, az halál. Mégis Jézustól hangzik a felmentő szó. Én sem ítéllek el téged. Én majd elhordoztam. Én már elhordoztam helyetted. Ezért lehet ez a történet, a te történeteddé is. Te hallottad már életedben ezt a boldogító Jézusi mondatot? Hogy én sem ítéllek el téged? Ha van most valami, ami vádol téged, egy mulasztás, egy nyilvánvaló vagy egy titkos bűn, ami miatt a lelkiismereted már megszólal, akkor szelíden most azt tanácsolom neked, hogy ne menj ki úgy a templomból, mint a farizeusok. Ne menj ki úgy. Halld meg a felmentő Jézusi mondatot. Én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezzél. Adja meg Isten, hogy így legyen. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága Jézus Krisztusunk, Te vagy a szíveknek a vizsgálója. Te tudod, hogy vasárnapról vasárnapra milyen szívvel jövünk be ide ebbe a szent hajlékba. Olyan jó lenne, hogyha kiírthatná belőlünk mindenfajta pletykát, kibeszélést, másnak az ócsárolását. Olyan jó lenne, hogyha mindig tiszta szívvel tudnánk bejönni ide a templomba. Olyan jó lenne, hogyha mindig azért jönnénk, hogy Te taníts nekünk valamit, hogy tanácsolj bennünket. Köszönjük neked azokat a kegyelmi pillanatokat, amikor úgy mehetünk haza ebből a templomból, mint ahogyan hazament ez a nő. Hogy meghallottuk a boldogító felmentést, hogy Te sem ítélsz el bennünket. Pedig oly sok mindenért megtehetnéd, Urunk. Oly sokat vétkezünk egymás ellen és Te ellened. Urunk, szeretnénk eléd hozni most minden titkos és nyilvánvaló bűnünket. Szeretnénk azt letenni eléd. Hisszük, hogy Te azokat magadra vetted, és felvitted a Golgotára, és ezzel kifizetted a mi adósságunkat is. Légy áldott, mert ilyen kegyelmes vagy. Köszönjük azt, hogy szóltál hozzánk. Légy áldott, drága Jézus Krisztusunk. Amen. Most azt az imádságot mondjuk el, amire az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten vasárnap 10 órától istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és kisgyermekmegőrzést is vállalunk. Hirdetem, hogy kórusunk meghívást kapott a 4. protestáns sokadalomra, amely 2026. augusztus 19-én és 20-án rendeznek meg a Budai Várban. A református, evangélikus, baptista és metodista felekezetek közös hitéleti és kulturális fesztiválján együtt adnak hálát az államalapításért. A kétnapos rendezvény gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket. Istentiszteletek, koncertek, kórustalálkozó, családi programok, kiállítások és beszélgetések színesítik az ünnepi alkalmat. A protestáns kórus találkozóra 2026. augusztus 20-án csütörtökön 11 órától kerül sor a bécsi kaputéri evangélikus templomban. A programban 3 énekkar vesz részt, köztünk kórusunk is, amelynek előadása 12 óra 20 perckor kezdődik Takaró Mihály vezényletével. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki szívesen meghallgatja kórusunk szolgálatát. Hirdetem, hogy a mai nappal zárul a női csendes hétvégére való jelentkezés lehetősége. Első rendben az idősebb nőtestvéreket várjuk a szeptember 17-e és 20-a közötti időszakban Urkúton. Az érdeklődők Korinnál jelentkezhetnek még a mai nap folyamán. Elérhetőségeit megtaláljuk a templomajtóra és a fali újságra kitett plakátokon, illetve személyesen érdeklődhetünk nála a hétvégéről. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Kálmán Béláné született Tóth Ágnes testvérünket, akit életének 90. évében szólított haza Istenünk. Kálmán Ági néni élete utolsó 30 évében gyülekezetünk és asszonykörünk hűséges, aktív, szolgáló tagja volt. Múlt hét szerdán a Pesterzsébeti temetőkertben népes családja és nagyszámú lelki testvére jelenlétében sokakat gazdagító, emelő, szépítő életéért a jelenések könyvéből szóló igével adtunk hálát. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Hisszük, hogy Ági néni megkapta hűsége jutalmát, az életnek koronáját Urunktól, Jézus Krisztustól. Isten adjon vígaszt és békességet szeretteinek, és minden búcsúzó, emlékező testvérünknek. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, énekeljük záróénekünket, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Záróénekünk a 741. számú dicséret lesz mind a 4 versével. A 741. dicséretet fogjuk végigénekelni. Ez így kezdődik: Ki Istenének átad mindent.